Jelenleg a lakossági fogyasztásra támaszt a magyar növekedésnek, a kormány ezért a következő időszakban a hazai vállalkozásokat fogja támogatni, több más mellett kedvezményes hitelekkel és adócsökkentési intézkedésekkel, jelentette ki a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján a nemzetgazdasági miniszter. Hosszú távon csak akkor tartható fenn a magyar növekedés, amíg működőképes marad a német és az uniós gazdaság, mert a hazai konjunktúra alapvetően ennek a két gazdaságnak a teljesítményétől függ, mondta a konferencián a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az unió jelenleg komoly versenyképességi hátránnyal küzd, és kérdéses, hogy az a fiskális stimulus, amit a német gazdaság kapott, hoz-e magával strukturális változásokat. Nagy Márton azt mondta, a németek legnagyobb fájdalma az autóipar elvesztése. A német autó nem csak Kínában, hanem Németországban is visszaszorult.
Ugye lehet magyarázni azt, hogy mi ráfogjuk az Európai Unióra, vagy a német gazdaságra, a magyar gazdaság beruházásának, vagy a exportnak gyengeségét, de tény az tény, ez így van. És igenis van egy nagyon erős szoros összefüggés a között, hogy minél integráltabb egy ország Németországba, vagy az Európai Unióba, annál gyengébb beruházás vagy GDP növekedés produkált az elmúlt időszakban, és ez igaz volt Magyarországra, igaz volt Szlovákiára, igaz volt Ausztriára, tehát az a német integrációs országhalmaz, ami körülöttünk van, lényegében az autó és az akkumulátoriparon keresztül, az nem volt képes felmutatni csak egy 0-1% közötti növekedést.
Áttérve a magyar gazdaság teljesítményére, a miniszter elmondta, itthon a lakossági fogyasztás hajtja a növekedést, a vállalatok rosszul állnak, fogalmazott.
A beruházás rosszul áll, nagy része külső tényező. Ennek a fordulatára várunk a jövő évben akár a nagygyáraknak a megnyilásával, BYD, CATL, átadott BMW. Így jutunk el a jövő évi 3% körüli növekedésig.
A miniszter közölte, ezek a folyamatok a kormányt a jövőben arra késztetik, hogy most a vállalatokat helyezze a középpontba.
Az első a KKV-k támogatásnak lehetősége, ami a Széchenyi kártya már bejelentett programja mellett a Demján Sándor program folytatását jelenti, ami a következő időszakra bejelentésre kerülhet, ugyanolyan feltételek mellett, ami volt, tehát ez az 1+1 beruházás ösztönző program. Egy adócsökkentési csomagot dolgozunk.
Ez az adócsomag több más mellett tartalmazza a szociális hozzájárulási adótervezet további csökkentését, a kisvállalati adó feltételeinek kedvezőbbtételét, valamint a KATA szabályainak esetleges módosítását is, utóbbit kellő óvatossággal tette hozzá Nagy Márton. A konferencia szünetében a Portfólió a kamatszintről kérdezte a nemzetgazdasági minisztert. Azzal összefüggésben, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn kijelentette, álláspontja szerint már most is magasabban van az alapkamat, mint lehetne, mert Varga Mihály jegybankelnök óvatos. Nagy Márton úgy fogalmazott, nem arról van szó, hogy a pozitív magyar reálkamatnak el kellene tűnnie, ennek fenn kell maradnia, viszont valóban túl magasan van a magyar reálkamat. Álláspontja szerint alacsonyabb reálkamat esetén is el lehet érni az inflációs célt az árfolyam stabilitásának fenntartása mellett. A jegybank ugyanakkor független intézmény, hangsúlyozta a Portfóliónak kérdésre válaszolva Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A barátságvezeték egy szimbólum, és jól mutatja azt, hogy az Európai Unió milyen gondokkal küzd, mondta ugyanezen a konferencián a MOL elnök vezérigazgatója. Nem tudjuk, hogy mink van, amíg nem veszítjük el. Ezzel az idézete kezdte előadását a MOL elnök vezérigazgatója, utalva arra, hogy hétvégén a barátság kőolajvezetékről és az orosz olajügyéről gondolkodott. Donald Trump amerikai elnök ugyanis még szeptember közepén vetette fel azt, hogy az Egyesült Államok csak akkor hajlandó újabb szankciókra Moszkva ellen, ha egyetlen NATO tagállam sem vesz olajat az oroszoktól. Hernádi Zsoltot hallják.
Az elmúlt hetek fő hírei a mi házunk táján az volt, hogy mi lesz a barátságvezetékkel, képes lesz az ország ellátni magát a tengerről, és úgy általában mi is lesz az orosz energiaholtozókkal. Még Donald Trump is a magyar és a szlovák olajellátásról beszélt. Ahogy szlovák kollégám fogalmazott, mi nagyon örülünk Trump elnök úr szavainak, mert abban már biztosak lehetünk, hogy tudja, hogy Szlovákia van, és körülbelül tudja azt is, hogy hol van. Szóval minden a barátságról szól.
Hernádi Zsolt ezt követően elsőként a globális erőviszonyok alakulásáról beszélt. Elmondta, még 3 éve Az volt a téma, hogy egy bipoláris világ van kialakulóban, addig mára ez megvalósult, Kína minden területen felzárkózott, és vezető szerepre tört a zöld technológiában.
Kína és az Egyesült Államok a geogazdaság eszközeivel nyernek teret. Vámok, támogatások, exportkontroll, pénzügyi szankciók, közös vállalatok, közös befektetési alapok, kritikus ásványok feletti kontroll, és ezek ma mind olyan eszközök, amelyeket a nagyhatalmi verseny központi elemei lettek ennél a két országnál. Félrejtés ne essék. Ma egyértelműen ki lehet mondani, hogy Trump vámjai sikeresek voltak a kínai export visszaszorításában, amit persze a világ többi része szívott fel.
Európa ezzel szemben túl bürokratikus, és lemaradt, fejtette ki.
És mi történt mindeközben az Európai Unióban? Irracionális döntések következtében a két nagyhatalom martaléka lett, mert az Európai Unió megmaradt a geopolitika eszközeinél. És mint egy jó, eminens tanuló, értékek mentén hozza meg a döntéseit, teljesen figyelmen kívül hagyva a gazdasági racionalitást.
Hernádi Zsolt kiemelte, komoly kockázata van, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót. Elég az egyes országok importigényére gondolni, akár a szállítmányozásban, akár a mezőgazdaságban. Közölte, ha hiány van dízelből, az kihat a teljes termelésre. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, ha leállna a dunai finomító, akkor napi 400 vagonnyi kőolajat kellene beszerezni. Ez nem lehetséges. Azt mondta, az ipar elvesztésével a szuverenitásunk is veszélybe kerül. Ezt már is közvetlenül érezzük, hiszen tele vannak az újságok különböző stratégiailag jelentős európai vállalatok termelés csökkentésével és gyárbezárások hírével. Ha folytatódik ez, akkor Európa egy skanzen lesz. Fogalmazott ezzel a már nem először használt szófordulattal Európa jövőjéről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. A magyar gazdaság hatékonyságának javítására van szükség. Erről beszélt Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója. A globalizáció nem választás, hanem realitás, kezdte előadását az OTP vezérigazgatója, aki arra is kitért, hogy az elmúlt években Európa nehéz időszakon ment át, de eddig összességében viszonylag jól vészelt át ezeket az éveket. A növekedés, az infláció, az államadóság és a költségvetési hiány szempontjából is javultak az eurózóna mutatói. Vannak ugyanakkor kihívások is. Csányi Pétert hallják.
Számos strukturális kihívása van az európai teljesítménynek. Először is, hogyha a GDP növekedését megnéztük, az által említett 1,5%-os növekedésnek a felét Írország hozza. Az az Írország, amelyik egyébként a leginkább kitett az USA vámpolitikájának. A második kihívás, az államadóság képesen túl kedvező Németország nélkül. Németország nélkül az államadóság, az eurózóna államadósága 97%, ami 10% ponttal magasabb, mint egyébként a teljes átlag.
Csányi Péter a kihívások között említette azt is, hogy már több mint egy éve megjelent a Draghi jelentés, a benne foglalt javaslatok gyakorlati megvalósítása ugyanakkor nem halad megfelelően. Az OTP vezérigazgatója áttérve a kelet-közép-európai régióra és Magyarország helyzetére közölte, 2015 és 2019 között sikeres volt a térség felzárkózása az euróövezethez. 2021 óta ez a folyamat megállt. A magyar gazdaság felzárkózása is sikeres volt 2010 és 2021 között. 2016-tól azonban a hazai gazdaság politika egyre prociklikusabbá vált. Jelentős uniós források érkeztek, a jegybank laza monetáris politikát folytatott. Ebben az időszakban már a túlfűtöttség jelei mutatkoztak, növekvő inflációval és romló egyensúlyi mutatókkal. Az OTP vezérigazgatója a kiutat is felvázolta.
Egyre inkább úgy tűnik, hogy a magyar gazdaság előtt álló legnagyobb feladat az, hogy a korábbi extenzív termelési tényezők növelésére fókuszáló növekedési modell átálljon egy hatékonyság fókuszú modellre.
A vállalati hitelezés az elmúlt években lassult Magyarországon, a lakossági hitelezésben ugyanakkor két számjegyű növekedés volt, emögött azonban csaknem 60%-ban a támogatott hitelprogramok állnak, összegezte a konferencián az OTP vezérigazgatója. Idén szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, ez derült ki a KSH legfrissebb jelentéséből. Ez azt jelenti, hogy augusztushoz viszonyítva nem változott az infláció mértéke. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Az éves infláció mértéke szeptemberben 4,3% volt, ami megegyezik az augusztusi pénzromlás ütemével. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatait Beke Károly, a portfólió elemzője értékelte.
Az elemzők minimális emelkedésre számítottak az inflációban, vagyis mondhatjuk azt, hogy egy picit talán kellemes meglepetés az, hogy nem következett be ez az emelkedés, hanem stagnált az áremelkedési ütem. Ha az egyes termékcsoportokat nézzük, akkor a legnagyobb mértékben továbbra is a háztartási energia ára emelkedett 10,6%-kal, de ugye ott van egy speciális elszámolási szabály, amit ilyenkor mindig érdemes figyelembe venni. Ami talán kifejezetten jó hír lehet, az az élelmiszerek áremelkedésének mérséklődése, az augusztusi 5,4%-os drágulási ütem 4,7%-ra lassult. Szeptemberben havi alapon a ruházkodási cikkek áremelkedése 1,5%-os volt, ez egy kifejezetten magas drágulási ütemnek felelt meg, de ez az a termékcsoport, aminek az árváltozásában nagyon jelentős a szezonalitás, ezért itt egy-egy havi adatból nem biztos, hogy érdemes nagyon messze menő következtetéseket levonni. A maginfláció továbbra is 3,9%, akár csak augusztusban. Nagyjából 1,5%-ponttal csökkenti az inflációt az ár és topok és egyéb önkéntes árkorlátozások hatása, tehát ezek nélkül valószínűleg 5,5-6% környékén lenne a magyar inflációs ráta.
A Magyar Nemzeti Bank viszont részben pont emiatt nem tudja csökkenteni az alapkamatot.
A következő 2-3 hónapban nagyjából a mostani szint környékén alakulhat az infláció, tehát minimális változásra számítunk, aztán az év utolsó hónapjaiban talán láthatunk 4% alatti értéket, 2026 első hónapjaiban pedig még lejjebb kerülhet az infláció, akár 3% alá is. Tehát azt gondoljuk, hogy az idei év utolsó hónapjaiban, illetve a jövő év első hónapjaiban lehet először a jegybanki célsávon belül az inflációs ráta.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben reagált a legfrissebb inflációs adatokra. Mint írták, a kormány határozottan fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, és Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-áig meghosszabbították az árrészcsökkentést, és önkéntes árkorlátozást harcoltak ki a bankok, a biztosítótársaságok, a telekommunikációs cégek, valamint a gyógyszeripari szereplők esetében is, olvasható a Nemzetgazdasági Tárca közleményében. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint ugyanakkor, ha fontos cél az infláció csökkentése, akkor a kormánynak nem a kiskereskedelemben kellene keresnie a hibát, hanem más szektorokban is, és felül kellene vizsgálni az áremelést eredményező adókat és más hatósági intézkedéseket is.
2002-ig visszatekintve idén szeptemberben a második legmagasabb hiányát termelte ki a költségvetés, derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium gyors tájékoztatójából. A központi alrendszer több mint 300 milliárd forintos mínusszal zárt ebben a hónapban. Ezzel a teljes éves deficit elérte a 3330 milliárd forintot, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Csiki Gergelyt kérdeztem.
Az érdekes egyébként, hogy tavaly ugyanebben a szeptemberi hónapban többlettel zárt a költségvetés, 234 milliárd forint, ez fordult át jelentős mínuszba, és a minisztérium, bár ugye gyors tájékoztatóról beszélünk és előzetes adatközlésről, megosztott ezzel kapcsolatban egy részes információt, hogy a közüzemi szolgáltatások támogatása előirányzat soron jelentősen nagyobb, magasabb kifizetés teljesült. Ez ugye a rezsivédelmi szolgáltatásokkal és energiakiadásokkal függ össze, valószínűleg másképp folyik le, és másképp fut le a rezsivédelmi kiadások finanszírozása a költségvetésben, mint a tavalyi évben, és alapvetően ezt torzította a szeptemberi költségvetési hiányt, ami egyébként várakozásainkat nem befolyásolja. Eddig is azt gondoltuk, hogy a következő hónapokban, ezekben az őszi hónapokban kedvezőtlen költségvetési hiányszámok érkeznek.
Ezzel a szeptemberi adattal az éves kumulált deficit mekkorára duzzadt?
3328 milliárd forinton áll, most már ez az első 9 havi költségvetési hiány, és az éves pénzforgalmi eredeti hiánytermek a 80%-án áll ez a mutató, ami szintén egyébként ilyen közepesen, de romlóképet fest. A minisztérium azzal érve, hogy ugye időközben részben 4774 milliárd forintra emelte a pénzforgalmi hiánytervet, ugye összhangban a költségvetési hiány romlásával, és ennek a tervnek csupán 69%-a teljesült, és így időarányosan, ugye a 3/4 év eltelt, de csak 69%-a teljesült a hiánynak, ezt mondja a minisztérium, hogy emiatt az összkép nem is annyira borongós. Egyébként az alappálya nem változott, a költségvetési hiány célt ugye elmulasztja a kormány, és várhatóan most ez a 4,5%-os GDP arányos hiány teljesülése reális az idejévre nézve.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották. Éves összevetésben 2,4%-kal, havi alapon pedig 0,8%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom augusztusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatáról Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztem.
Ez a 2,4% még mindig nem egy nagyon magas szint. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy az első 8 hónapban 2,8%-kal nőtt a forgalom, akkor sem. Vagy hogyha azt nézzük, hogy a második negyed évben 5%-kal nőtt a fogyasztás a GDP-ben, akkor sem. Az azért látszik, hogy a fogyasztás bővülés egy része a szolgáltatásoknál csapódik le, más része külföldi webáruházaknál csapódik le, és csak ezt követik valahol a kiskereskedelmi üzletek.
Hogyha az egyes bolttípusok forgalmát nézzük, akkor melyiknél milyen volumen növekedés tapasztalható?
Az élelmiszerboltokban 2,3% volt a növekedés, az üzemanyag kiskereskedelemben 2,2%, tehát ez nagyjából megegyezett a nagy átlaggal. A nem élelmiszer kereskedelemben viszont volt egy jóval nagyobb 4,9%-os bővülés. Hát persze, ugye ebből a háromból a 2,4-es átlag nem fog kijönni, de ez a szezonális kiigazítás eredménye, tehát ez nem is szokott így kijönni. Ami a lényeg, hogy a nem élelmiszereknél volt a legnagyobb növekedés. Ezen belül is a textil, ruházati és cipőüzletekben volt egy 8,7%-os kiemelkedő bővülés. Ebben szerepe lehetett annak, hogy ugye júliustól nőtt a családi adókedvezmény, ezt először augusztusban kapták meg az érintettek, és így az iskola kezdés előtt vélhetően ebből a nagyobb összegből költöttek ruhára, cipőre.
Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallották. A KSH adatai szerint augusztusban az ipari termelés volumene Magyarországon éves szinten 4,6%-kal, míg havi alapon 2,3%-kal csökkent. Az adatról és a visszaesés okairól is kérdezte Domanics András Nyeste Orsolyát, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét.
Önmagában az, hogy korrigált az ipar a júliusi pozitív meglepetés után, tehát negatív irányba korrigált, ez szerintem várható volt. A mérték az talán meglepő volt, tehát mind az éves adat, mind a hó per hó adat kedvezőtlenebb lett a vártnál. Nem ismerjük a részleteket, ezt majd a jövő héten teszi közzé a KSH, de ugye az előzetes kommentárból nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy a járműgyártás az, ami miatt jelentősen visszaesett a kibocsátás. De a járműgyártás júliusban még egy kis pozitív meglepetést hozott, augusztusban viszont negatív meglepetést hozott, és hát itt ugye úgy gondolom, hogy a két hónapot ezt együtt érdemes mindenképpen nézni, hiszen ilyenkor a rövid bázisú indexeket torzítják az autógyártásban jellemző nyári leállások, szünetek.
Mit várhatunk a folytatásban?
Hát a folytatás kapcsán ugye továbbra is azt tudjuk mondani, amit eddig minden hónapban elmondtunk, hogy bizonytalanság. Tehát ugye a magyar ipar helyzetének a javulásához ugye alapvető szükség lenne arra, hogy az európai gazdasági kilátások érdemben javuljanak, és emiatt a magyar ipari export iránti külső kereslet az javuljon, növekedjen. És hát ezzel kapcsolatban elég vegyes jelek érkeznek, tehát látjuk, hogy azért Európában lassan javul az üzleti bizalom. Ez mindenképpen jó hír a magyar ipar, a magyar ipari export kilátásaira nézve, de azért még, hogyha nézzük a statisztikai mutatókat, az úgynevezett kemény mutatókat, amik azért megmutatják, hogy mégis mi történik, olyan óriási javulásokat ezekben a számokban azért még nem láttunk. Ami ugye rövid távon jó hír, ami miatt azt gondoljuk, hogy a negyedik negyed évben azért már jobban teljesíthet az ipar, hogy ugye szeptember végén megnyitotta a BMW-re Debreceni gyára, és ugye a BMW-nek a beállása a termelésbe, az várhatóan a negyedik negyed évben már tudja javítani az ipari kibocsátásnak a mutatóit.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét hallották. A méhpusztulás és az időjárás miatt rossz lett a hazai méztermés, a szokásos mézmennyiségnek mindössze 30-40%-a termett meg, mondta az Inforádiónak az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Brost Péter hozzátette, a felvásárlási árak emelkedtek, de a kiskereskedelemben ez nem mindenhol lesz majd érzékelhető. Varga Mónika összefoglalója.
A téli méhpusztulás, a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt rossz lett az idei méztermés Magyarországon, mondja Brost Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
Repce méz gyakorlatilag alig-alig termett, rendkívül kedvezőtlen volt az időjárás. Az akác fagykárt szenvedett, így rendkívül kevés akácméz termett. Nyári mézekből az ezüst hárs szinte alig adott, a facélia szárasság miatt alig adott, a selyemkóró már évek óta nem mézel, egyedül a napraforgó mézeléséről mondható el, hogy egy átlagos eredményt adott.
Brost Péter szerint a szokásos éves mézmennyiség töredékét takarították be idén.
Átlagos évben, ha az 1.200.000 betelelt méhcsalád termel, körülbelül 30.000 tonna mézet tudnak a magyar méhek előállítani. Ennek körülbelül bő egyharmada 40%-a termett.
Nem csak Magyarországon, egész Európában gyenge lett a termés, így emelkedett a méz felvásárlási ára. A virágmézet 40, az akácot 70-80%-kal drágábban adják a méhészek a nagykereskedőknek. A fogyasztók azonban várhatóan nemigen érzékelik majd ezt, legfeljebb, ha termelőtől vásárolnak, mondja Brost Péter.
A 3 évvel ezelőtti nagykereskedelmi árzuhanást sem követték a kiskereskedelmi árak, tehát én úgy látom, hogy a kiskereskedelemben változatlan, boltokban az üzletek polcain lévő méz változatlan árszinten marad, hál' Istennek egyre többen közvetlen a termelőktől vásárolják a mézet, ők szerintem számíthatnak áremelkedésre.
Brost Péter megjegyezte, hiába emelkedik a felvásárlási ár, a magyar méhészek nem örülhetnek. A jellemzően importra termelő gazdák ugyanis nem tudnak versenyezni az olcsó, például ukrán mézzel. Ezért idén is kulcsfontosságú, hogy minél több méz fogyjon itthon, közvetlenül a méhészetektől vásárolva.